Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 210. adása, ami nem jöhetett volna létre, ha nem vagytok ti, akik rendszeresen hallgatjátok, osztjátok, értékelitek a műsorokat, és gyakran témát és vendéget is ajánlotok. Ez hatalmas segítség abban, hogy minél több helyre eljuthasson a tartalom. Köszönöm. Mint ahogy azt is, ha jelképesen előfizettek a Szertár tartalmakra a patreon.com/szertár oldalon. Ezt külön is köszönöm. Ezen a héten, március 11-én Európa és még néhány távoli helyszín legjobb rádió távcsövei egy kettős csillagrendszerre fognak koncentrálni, méghozzá azért, hogy jobban megértessük, hogy hogy keletkeznek a naphoz hasonló méretű csillagok. Gondolom ez önmagában még nem okoz meglepetés, mert hát azért építették ezeket, hogy az eget kémlejék folyamatosan és mindenféle hasznos adatot nyerjenek. Amire viszont felkaptam a fejem még csak nem is önmagában a magyar vonatkozás. Nem szeretnék erős párhuzamot vonni a csillagok születésével, mert szerintem ez közvetlenül is felsejlik azért. A kutatás vezető kutatója az ELTE csillagászmester szakos hallgatója. Jó, persze dolgozik közben az LKH Konkoli Tegely Miklós Csillagászati Intézetben is, de akkor is. Szabó Zsófia Marianna, aki mindjárt beavat minket az akréciós korongok, a tömegbefogás és a mézerek rejtelmeibe, még csak 5 éves. Nem vagyok járatos a területen, úgyhogy nem tudom, hogy nem szokatlan egy kicsit, hogy egy 5 éves hallgató kapjon távcsőidőt egy ilyen kutatáshoz.
Igen, amúgy ez nagyon érdekes volt, mert nekem ez abszolút nem volt furcsa, mert hogy én rendszeresen szoktam beadni itt a Magyarországi Piszkéstetői Obszervatóriumba távcsőidőpályázatot, úgyhogy nekem ez annyira nem volt furcsa, jó, hát azért persze nem lehet összehasonlítani a magyart egy ilyen óriási nemzetközivel, de azért úgy mégis volt már egy kevés tapasztalatom, meg én nyáron is másik távcsőre, külföldi távcsövekre adtam már be pályázatot, meg folyamatosan részt szoktam venni más kutatók pályázatába.
Szerintem azért sokan vagyunk, akik ritkán adunk be távcsőidő pályázatokat, ezt egy picit megvilágított, hogy mit akar pontosan?
Igen, tehát ez ennek végül is az a lényege, hogy minden rendszerre, amivel szeretnénk mérni, legyen az akár egy magyarországi távcső, vagy egy bármilyen külföldi, arra a távcsőidőpályázatot kell beadni, és akkor azt egy ilyen bizottság elbírálja annak függvényében, hogy amit te beadtál, amit te szeretnél vizsgálni, az tudományosan mennyire áll mondjuk az ő műszereikhez közel. Az is függ, hogy azért mennyi fantáziát látnak benne.
Ja, tehát ez nem csak egy ilyen sima időpontfoglalás, hogy akkor szeretném használni ettől eddig ezt a műszert, hanem ott át kell menni egy rendszeren.
Ezt nagyon komolyan fel kell építeni, tehát mindig kell egy ilyen bevezető részt összeírni, hogy akkor igen, mi mondjuk csillagkeletkezéssel foglalkozunk, ezt ezért és ezért fontos kutatni, és akkor utána bevezeted, hogy mit szeretnél mérni, akkor azt bemutatod, hogy jó napot, én ezt szeretném mérni, és ez ezért fontos, és az adott eredményekből mi ezeket és ezeket a következtetéseket szeretnénk, és remélhetőleg tudjuk is majd levonni, és akkor ők ezt elolvassák, hogy eddig érdekes, viszont kell egy ilyen tudományos részt is biztosítani, amiben leírjuk, hogy mi azért adtunk be erre a műszerre pályázatot, mert ez a műszer az mondjuk az egyetlen a világon, ami képes olyan felbontó képességgel, vagy olyan érzékenységgel mérni azt az adott csillagot vagy rendszert, amit mi vizsgálni szeretnénk.
Volt már, hogy utasították vissza a pályázatodat?
Olyat még nem, aminek én voltam a vezető kutatója, de olyat már igen, amiben társ kutató voltam.
Csak kíváncsi vagyok, hogy ott milyen érzéseid vannak, hogy így csapkodod az asztalt, hogy nem igaz, hogy nem hitték el, hogy igenis kimagasló kutatási eredményeket akarok szülni ebből, vagy...
Igen, azért az úgy kellemetlen, de igazából szerintem az a gyakoribb, ha visszadobják ezeket. Mert annyira leterheltek ezek a rendszerek, hogy tényleg brutál pályázatokat kell írni ahhoz, hogy azt mondják, hogy húha, hát ebben tényleg van ráció, és ebben tényleg van lehetőség, és ez tényleg fontos. Tehát ugye azért el kell el kell hitetni azzal a bizottsággal, hogy amit én szeretnék mérni, az tényleg fontos, tehát azért annak érződnie kell.
Tehát a szűk keresztmetszet, az a távcső, meg a mindenféle műszereknek a rendelkezésre állása, de akkor miért itt van a szűrő, miért nem korábban próbálják összehangolni a kutatásokat, vagy
nem tudom.
Na ez egy jó kérdés, ezt nem tudom.
Majd ezt megreformálhatod.
Lehet.
Miről szól ez a mostani pályázat? Mert az LTTTK egy olyan sajtóközleményt adott ki erről, hogy elszállt tőle az agyam. Várja, felolvasom, jó, hogy kezdődik. Szabó Zsófia Marianna, az LTTTK csillagász mesterszakos hallgatójának ötlete nyomán Európa legjobb rádiótávcsövei március 11-én méréseket végeznek a tőlünk 450 fényév távolságra lévő kettős csillagrendszeren, hogy pontosabb képet alkossanak a naphoz hasonló csillagok kialakulásáról. Tehát ez nekem valami nagyon nagy számnak tűnik így.
Igen, hát nem tudom, ez ilyen nagyon, nagyon kéne mesélnem most ehhez.
Hát nagyon mesélj.
Én alapból nem ezzel foglalkoztam eddig. Az ELT-n, már a BSC-n, én nem fizikát végeztem, hanem földtudományi alapszakot, és arra az ELT-n úgy van, hogy fizikáról, illetve földtudományi alapszakról lehet menni csillagásznak. És a földtudományi alapszakon, amikor én kezdtem, akkor úgy volt, hogy az első év végén lehetett úgymond specializációt választani, és én már amúgy is úgy jöttem idő, hogy tudtam, hogy én csillagászatot szeretnék majd tanulni, úgyhogy nekem ez nem volt kérdés, hogy azt fogom választani.
De ez már középiskolától, vagy még korábban?
Nekem kb. Egy középiskola elején állt össze, hogy én ezt így szeretném.
De miért érezted benne a, nem tudom, gyakorlati vonatkozásokat, vagy csak... Azt láttam, hogy timelapse-eket szeretsz csinálni, szóval...
Igen.
YouTube-on láttam, hogy a Piszkés Tetői Obszervatóriumból tök jó timelapse-eket csinálsz, de mi volt a motivációd eredetileg?
Ugye én vidéken nőttem fel, úgyhogy az, hogy kisétálok a kertbe és nézhetem a csillagos eget, az azért nekem már kiskorom óta egy ilyen általános dolog volt az életemben, és engem ez mindig lenyűgözött, hogy felnéztem a tiszta égboltra, és akkor ott egy csillag, az kicsit sárgás, az a másik kékes, a másik fehéres, hogy mi a különbség. Tehát, hogy már nem tudom, ilyen nagyon random, hogy az ember kiskorában ilyeneket kérdez, hát nem tudom, mennyire kell elvetemültnek lenni. Na mindegy. És engem ez nagyon érdekelt, viszont kb. Ilyen 15 éves, 16 éves koromra állt össze bennem, hogy én ezt szeretném tovább tanulni, viszont én abszolút nem tudtam, hogy ez Magyarországon lehetséges egyáltalán, és nagyon szerencsés voltam, mert a földrajz tanárom elvitt egyszer, én vidéken nőttem fel Nagyatádon, és elvitt minket Kaposvárra egy ilyen földrajzos délutára, mert föci faktot választottam. Ugye azt hiszem földrajz órán találkoztam először itt csillagászattal, ugye pont így a könyvek legelején, és elmentünk erre a földrajzos délutára, és ott az egyik tanár mesélte egy régi diákjáról, aki a német űrügynökségnél dolgozott. És én ennek annyira megörültem, hogy úristen, itt egy magyar ember, aki csillagász lett, és most itt dolgozik, és ez nagyon érdekelt.
Aki éri az álmaidat.
Igen. És akkor én megkérdeztem ezt a tanárurat, hogy kapcsolatba lehetne lépni esetleg ezzel a lányjal, egy lány volt, és mondta, hogy persze, szól neki, hogy esetleg Facebookon bejelölöm ismerősnek, hogy kérdezhetek-e tőle, és ő nagyon aranyos volt, nagyon segítőkész volt, és akkor mi elkezdtünk beszélgetni, és ő adott nekem tanácsot, hogy az ELT-n lehet tanulni, és hogy lehet földtudományi alapszakról menni, vagy fizikusról, és tök jó volt, mert ő tudta is a különbséget a kettő között, és akkor mondta, hogy ezeknek így nézegessek utána, ha érdekel, akkor ugye azért már jó, mert már most úgy lehet több fizikát vagy matekot tanulni, így az egyetemre.
Ez sok volt téged, vagy számítottál erre? Érdekel?
Számítottam erre, igen, úgyhogy, de nagyon jó volt, és akkor én onnan azért már úgy tudatosan készültem arra, hogy akkor így a tudományok felé. Egyébként én szerettem a magyart, meg a törit is, tehát nekem így abszolút minden tárgy úgymond a kedvencem volt, szerettem a bioszt is, meg a kémiát is, hát mondjuk az más kérdés, hogy kémiából azért nem feltétlen voltam a legjobb, tehát azt azért éreztem, hogy abba több időt kell belefektetni, ha jó jegyeket akarok, de azért nem volt annyira durva, és akkor a felvételinél az ELTE-t jelöltem be, a földtudományi alapszakot, bejelöltem az államit, az önköltségest, akkor bejelöltem a fizikát, az államit, meg az önköltséget. Igen, bejelöltem Szegeden, mert hogy Szegeden is lehet csillagászatot tanulni, tehát így minden opció, ami így lehetséges, és akkor hát tényleg ahhoz képest röhögve felvettek, tehát nem is tudom, azt hiszem felvettek volna a jogra is, ha még egy kicsit mondjuk csinálok egy emelt magyar, tehát hogy így ennyire sikerült ezt túltolni. Na mindegy, úgyhogy akkor én jöttem a földtudományi alapszakra, és hát ugye ez egy nagyon gazdag alapszak szerintem, ugyanis mi tanulunk geológiát, geofizikát, geográfiát, térképészetet, csillagászatot, meteorológiát, meg fizikát, meg matekot. Tehát, hogy így tényleg minden van.
És hányan mentek eddig oda hozzád, hogy mi a csillagjegyük, és mit jósolnál belőle?
Hála Isten, még senki. Tehát még nem volt ilyen, hogy feltartják a tenyerüket, és akkor léci, olvast ki a jövőm, vagy hogy így nem tudom, küldje pénz, energiát, vagy ilyesmi. Úgyhogy ilyen, hála Isten, még nem volt. Remélem, hogy nem is lesz, mert azért az egy kicsit pices szituáció.
Hát majd a nagy kutatói grantek jönnek ilyen pénzformájában, aztán az is lehet egy ilyen pénzben.
Mondjuk úgy jöhet, persze, igen. Úgyhogy igen, ez érdekes volt egyébként a BSC első két fél éve, de még talán az első három fél év is, azért az húzós, tehát ott nagyon sok tárgyunk volt mindenből, tehát tényleg abszolút mindenből, és azért én tudtam, hogy melyik szakirányt szeretném választani, de ugyanakkor tudtam, hogy voltak olyan szaktársaim, akik mondjuk még az első év végén se voltak nagyon biztosak abban, hogy mit szeretnének, úgyhogy ennyi tárgy mellett nem is volt egyszerű szerintem annak, aki még nem tudta, hogy mit szeretne tovább tanulni. Én mondjuk tudtam.
És hogy tudtál így navigálni mondjuk a felső oktatáson belül? Tehát te ennyire céltudatosan mentél előre, és akkor kerested a adott tanszéket már fiatalabb hallgatóként, elkezdtél TDK-zni, vagy mi volt ennek a módja, hogy irányban tarts magad?
Én az első év tavaszán megkerestem Kós Pál Ágnest, és a meglepetésemre egyébként ő válaszolt az én e-mailemre, és én akkor egyszer felmentem az intézetbe, és vele, illetve Ábrahám Péterrel, ők együtt dolgoznak, megbeszéltük, hogy ha van kedvem, akkor így nyáron itt maradok, és akkor ilyen alapokat tudnának esetleg tanulni, ilyen nyári gyakorlatgyanánt, miért ne. És akkor én ennek nagyon megörültem, hogy hú, de jó, akkor majd én itt megtanulom az alapokat, és meg is tanultam, nagyon, nagyon szuper volt, és akkor nyár végén, akkor azt hiszem, mert másodszorra indult ez a piszkéstetői demonstrátor program, ezt a Kis Laci indította el egyébként, azt hiszem 2016-ban, vagy 2017-ben, már nem tudom pontosan, és akkor én így azóta része vagyok ennek a programnak, és ennek egyébként pont az a célja, hogy a csillagász hallgatókat bevonják kutatásokba. TDK-zzanak, dolgozzanak együtt csoportokkal az intézetbe, külföldi kutatókkal, tehát szerintem ez egy tök jó ötlet, mert már elég hamar ki tudják próbálni a diákok, ugye egy TDK keretein belül, ami tulajdonképpen egy igazi kutatói munkának az úgymond pici kezdete, de tök jó, mert ki tudod magad próbálni abba, hogy akkor ez neked tetszik, szívesen csinálod-e, szívesen mész-e mondjuk előadást tartani belőle, írsz-e mondjuk ki cikket a munkádból, mondjuk az már azért extrém, de hogy azért van ebbe is ugye ráció.
És az, hogy milyen témát választasz, az mennyire volt meghatározott? Tehát azt mondtad, hogy téged nagyon régóta a csillagászat érdekelt meg, hogy milyen folyamatok mennek végbe, de azon belül volt valami konkrétum, vagy becsöppentél a csoportba, és akkor mondták, hogy hát mi ezzel foglalkozunk, akkor vagy tetszik, vagy nem üljél neki, aztán csináld.
Nem, én előtte utána néztem, hogy az intézetben milyen témákkal foglalkoznak, és akkor nekem ez a csillagkeletkezés úgy olvastam, és akkor megtett, és akkor ott voltak tök jó linkek, és akkor így megnézegettem. Meg így utána néztem a neten, meg ilyenek, és akkor így mondom, hogy hú, hát ez amúgy tök érdekes. És én ezt így választottam, és abszolút nem bántam meg. Úgyhogy én tényleg ilyen szempontból szerencsés is vagyok, hogy már azonnal megtaláltam azt a témát, ami nagyon közel állt hozzám, és szívesen kutattam ebbe. a témába.
Nagyon sokan nem foglalkoznak csillagkeletkezéssel, úgyhogy a kedvünkért egy picit belemegyünk ebbe, hogy mik azok a kutatási témák, amikkel ott foglalkoztál, milyen eredményeid vannak, meg úgy általában miről szól a téma.
Tehát a csoport az tulajdonképpen egy európai ERC program finanszírozza, és naptípusú csillagok.
Ezek a nagy pénzes kutatási programok.
Igen, azok. És a csoport alapvetően a naptípusú csillagok keletkezését kutatja. Ugye erről van egy ilyen tök általános elképzelés, meg hát ugye most már a mérések is igazolták, hogy a csillagok azok a csillagközi anyagok óriás gáz és porfelhőiben keletkeznek, és akkor ezeknek van egy ilyen nagyon sűrű része, az úgynevezett felhőmagok, amik gravitációsan egyszer csak így összeomlanak, és akkor annak a közepén ott így megjelenik egy ilyen csillagkezdemény. És az a maradék anyag, ami...
Csillagcsíra.
Igen, tulajdonképpen. És a maradék anyag az egy ilyen lapult, korongszerű struktúrát fog alkotni a csillag körül, és ez fogja egyébként még táplálni a fiatal születőbe, nyugodtan lehet ezt mondani, születőben lévő csillagot, az úgynevezett akréció vagy tömegbefogás során. Itt a korongból így befele spirálozva hullik az anyag a csillag felszínére, és akkor az ott így gyarapodik, amíg úgy relatíve el nem készül.
A hallgatóknak mondom, hogy ezt közben itt mutogatod, és... jelzett, hogy hol a korong, meg merre felé megy az anyag.
És egyébként ez a korong, ez később a bolygóknak a születési helye is lesz. Tehát ez egy nagyon fontos korong. És régen egyébként azt hitték ezekről, hogy ezek egy ilyen nagyon egyszerű, homogén szerkezetűek, nincsen bennük semmi mondjuk anyagsűrűsödés, vagy ritkulás, tehát hogy egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon basic elképzelése volt az embereknek erről, viszont ahogy ugye fejlődtek a műszereink, és a legkomolyabb műszereket így az ilyen rendszerek felé helyezték, úgymond, akkor ugye látták, hogy hú, hát ezek a korongok abszolút nem olyanok, mint amilyennek gondoltuk. Nagyon sokban láthatóak anyagsűrűsödések, vagy éppen láthatóak gyűrűk a korongokba, és ez például azért érdekes, mert ugye ez már felveti a kérdést, hogy ott miért van egy gyűrű. Tehát ott már van egy bolygó, ami abban a részben esetleg kering a csillaga körül, és ugye az szépen kitakarította kvázi azt a pályát, és azért látjuk mi azt, hogy ott egy gyűrű van, de látunk amúgy ilyen réseket, meg van, ahol még ilyen spirálkar szerkezeteket is látni, tehát ezek...
Ezek, amikről beszélsz, hogy látjátok ezeket, ezek milyen messze vannak tőlünk?
Hát ez nagyon változó, igazából ugye az a jó, ha olyanokat sikerül megvizsgálni, ami a saját tejútrendszerünkben van, mert akkor még sincsenek annyira messze, szóval igen, azért nem egy távoli galaxisban, igen. Igen, hát ez az itt a tejútban azért az se olyan, hogy nem tudom, Budapesttől, nem tudom, Sziget-Szent Miklós, tehát hogy na azért nem. Tehát azért távolságok vannak, viszont ugye, hogy a műszerek fejlődnek, azért most már egyre messzebb látunk, meg egyre jobb felbontásba, úgyhogy...
És ezeket milyen műszerekkel vizsgáljátok? Azért kérdezem, mert jó, nyilván nagyon messze vannak, meg ahogy te is mondtad, kamaszkorodban felnéztél az égre, csak annyit láttál, hogy sárgább, meg vörösebb, meg nem tudom milyenebb. Itt meg azért elég precízen kell vizsgálni azt, hogy most hol van az a gyűrű, ahol egy bolygó esetleg kitakarított egy sávot.
Ez olyan érdekes, mert megvan, hogy melyik hullámhosszakon egy ilyen korongnak melyik részét látjuk. Tehát már ez se úgy van, hogy akkor nem tudom én egy távcsővel csak így ráállok arra a csillagra, vagy arra a fiatal csillagrendszerre, és akkor én kvázi rommá mérem, és akkor utána örülök a fejemnek, hogy jaj, de jó, nem értem, mert hát azért nem így működik. Tehát például az Almával, ami az atakamai sivatagban 5000 méter magasan van, ez az atakamai nagyméretű milliméteres, szubmilliméteres hálózat, ezzel például a korongnak a külső, illetve a kicsit közép részeit lehet látni.
Ez a milliméter, meg szubmilliméter, ez mire vonatkozik?
Ez a hullámhoz tartományra, tehát ez már az a tartomány, és azokkal, ezzel az Alma rendszerre vették egyébként először észre, hogy ezekben a korongokban milyen részletek vannak, tehát ezzel láttak először ilyen gyűrűket, réseket, csomósodásokat, Úgyhogy ez egy pár éves eredmény, tehát azért még elég gyerekcipőbe jár, de annál nagyobb fontossága van. És például az infravörös tartományban látjuk ezeknek a korongoknak a legeslegbelső részét, ami már ott a fiatal csillagkezdeményhez van közel. Tehát tulajdonképpen most már tudunk olyan képeket alkotni, hogyha tudjuk, hogy melyik hullámhoztartományban mit akarunk vizsgálni, akkor megmérjük minden hullámhoztartományban, és lesz a végén egy tök jó képünk egy ilyen rendszerről. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes. Én egyébként eddig nem ezekre a korongokra fókuszáltam, hanem a még korábbi szakaszára a csillagkeletkezésnek, ugyanis amikor ez a tömegbefogási szakasz van a korongról a csillagra, akkor erről is egyébként régen azt hitték, hogy ez egy teljesen egyenletes folyamat, a csillag az ott így születik, hullik rá az anyag, folyamatosan tömegre tesz szert, és akkor majd egyszer csak kész lesz. És felfedezték, hogy hát ez nem így van, hanem vannak olyan fiatal csillagok, amik váratlan kitöréseket produkálnak, aminek az az oka, hogy ez az akréciós, vagy tömegbefogási korong, ami ugye ott körülötte van, ezekbe is lehetnek ilyen csomósodások, sűrűsödések, vagy mondjuk rések. És van olyan, amikor mondjuk egy ilyen csomósodás közel kerül a csillaghoz, és akkor hirtelen az így ráhullik a csillagra. És akkor ugye hirtelen a csillagunk az rövid idő alatt nagy tömegre tesz szert, és kvázi amikor mi megmérjük, akkor ez a csillag ugye felfényesedik, mert hogy hirtelen nagy tömegre tett szert. És én ilyen objektumokkal foglalkozok, meg foglalkoztam eddig is.
Azt néztem a publikációs listádat, nagyon, nagyon tetszenek ezek a címek, akár egy bulvár újságba is elmehetnének, ez a gyengülő kitörése egy fiatal kirobbanó csillagnak, hogy valami ilyesmi fordításban akár valamelyik popsztárra is lehet gondolni.
Igen, úgyhogy én ilyenekkel foglalkoztam. Ugye ezek nagyon fontosak, és egyébként ez az intézetben a kutatócsoportnak is az elsődleges célja, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni ezek között a korongok, a csillagok, illetve a közöttük lévő kapcsolatok között. Hiszen ezek nagyon fontosak, mert egy ilyen kitörés nagyon nagyba befolyásolhatja azt, hogy a később ez a korong, ez hogyan fog fejlődni. Tehát ugye itt olyan energiák szabadulnak fel, meg olyan hő szabadul fel, hogy elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen kitörés során később elpusztítja a korong legbelső részeit, és mondjuk, mint a mi naprendszerünkben mondjuk így a, nem tudom, a Mars vonaláig nem lesz semmi, mert hogy ugye korábban elpusztított ott mindent. Tehát ez nagyon fontos a későbbi bolygókeletkezés miatt. És ugye az, hogy nagyon sok bolygókeletkezési ilyen rendszert látunk már, és látjuk, hogy mindegyik nagyon különböző, ugye azért felmerülhet a kérdés, hogy akkor lehet, hogy mindegyik csillag végigmegy egy ilyen szakaszon, és ezért olyan különbözőek, tehát így valahogy össze kell ezt kötni.
Nehéz a csillagok serdülőkora.
Nagyon, igen. És ez a pályázat, amit ugye most elnyertem, ez is a csillagkeletkezésre fókuszál, viszont ez a nagy tömegű csillagkeletkezésre. És eddig ugye azt hitték, meg azt gondolták, hogy a kis és a nagy tömegű csillagok keletkezése az azért elég hasonló, mindegyik úgynevezett ilyen tömegbefogás vagy akréció során jut anyaghoz, és akkor így gyarapodnak, és ez valamilyen szinten igaz is, viszont valamiért a kis tömegű csillag keletkezésben ezeket az akréciós folyamatokat sokkal jobban meg tudjuk figyelni, mint sem a nagy tömegű csillagoknál.
Pedig nekem pont az lenne a logikus, hogy a nagy tömegnél ez könnyebb megfigyelni, mert hogy hát nagyobb tömeg van, több van ott, aztán könnyebben észre lehet venni, meg lehet mérni.
És még sincs így. Viszont a nagy tömegi csillag keletkezésben vannak úgynevezett mézerek, amiket meg tudunk figyelni. Ez a mézer, ez egy ilyen nagyon érdekes, ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy ez egy ilyen stimulált sugárzás általi mikrohullámú erősítés. Ez egy betűszó.
Köszönjük szépen, most már sokkal tisztább. Mi stimulálja ezt a sugárzást?
Hát igazából ugye ott ilyen gázok, meg mindenféle nagyon komoly dolgok vannak egy ilyen akréciós korongban, por, gáz, ugye azok kölcsönhatnak, tehát ez tényleg egy nagyon bonyolult folyamat, a mézereket így le lehet lőni röviden azzal, hogy azt szoktuk rá mondani, hogy az olyan, mint a lézer, mert hogy lézert már mindenki látott, csak a mikrohullámba, és akkor ez így, köszönjük szépen, így tovább nem beszélünk róla, mert hogy tényleg nagyon, egy nagyon bonyolult fizikai folyamatról van szó, és ez a csillagkeletkezésben is egy nagyon bonyolult folyamat, viszont ezek a mézerek, kifejezetten ez a 22 GHz-en megfigyelhető vízgőzmézer, amit mi is fogunk majd mérni, ez egyébként az akréciónak, vagy a tömegbefogásnak egy ilyen jellegzetes velejárója. Tehát, hogyha valaki elkezd ilyen mézereket mérni, mert nem tudom, nincs jobb dolga, és elég elvetemült, és talál hirtelen egy ilyen vízgőzmézert, ami nem tudom, elég erős jelet ad ki, akkor rögtön lehet arra gondolni, hogy ott egy ilyen epizodikus akréciónak a megfigyelhető példáját látjuk most, és hát ez nagyon izgalmas, mert erről nagyon sok mindent lehet tudni, ugyanis ezek a mézerek, ezek egy nagyon keskeny hullámhoz tartományra fókuszálnak, viszont annál többet tudnak elárulni arról, hogy ez a gáz, amiben azok ott keletkeztek, annak milyen lett a sűrűsége, vagy a hőmérséklete, tehát ezekből később nagyon fontos információkat lehet leszűrni, és ha látunk egy ilyen mézer felfényesedést, akkor joggal gondolhatjuk, hogy ott éppen egy ilyen kitörés van kvázi a nagy tömegű csillagrendszerben.
Az alapján, amit elmondtál, hogy milyen nehéz távcsőidőt szerezni, vagy milyen pedáns procedúrán kell keresztül menni ahhoz, hogy megkapjátok ezt az észlelési időt. Gondolom, felfigyeltek arra, hogy ez egy izgalmas téma lehet, amit ti bedobtatok, hogy ezt szeretnétek vizsgálni. De azért valami előzetes elképzelésetek van, hogy mi az, amit vártok? Vagy ezt tényleg senki nem vizsgálta eddig?
Ez egy hosszabb folyamat megint, úgyhogy inkább így erről is mesélek. Igazából nálunk az intézetben senki nem foglalkozik ilyenekkel, az ELTE-n se nagyon. Tanítanak erről, egyébként ez érdekes, mert én még csak ebbe a fél évbe fogok a mézerekről tanulni, tehát azért úgy kellett már jó sok előmunkát csinálnom ahhoz, hogy felfogjam, hogy mégis mi a francról van szó.
A vizsgától nem tartasz nagyon szerintem.
Igen, hát majd meglátjuk. Én pont tavaly ilyenkor pályáztam, és el is nyertem egy helyet Hollandiába. Hollandiában van ez az Astron és Jive nevű csillagászati, rádiócsillagászati intézet. Ez Dwingelóban van, itt kb. Pont Hollandia közepén, egy ilyen kis mocsaras nemzeti park közepén. És én oda jelentkeztem, mert engem nagyon érdekelt ez a rádiócsillagászat, még soha nem foglalkoztam vele, és hát miért ne, beadtam egy ilyen jelentkezést, mert hát miért ne, hát ingyen van, kell írni önéletrajzot, motivációs levelet, meg ilyeneket, aztán utána beküldjük, és akkor így drukkolunk saját magunknak, hogy na, milyen jó lenne. És akkor engem ugye oda felvettek, hát el sem akartam először hinni, viszont ugye márciusban jött a koronavírus, úgyhogy hát mint minden más, ezt is ugye azt mondták, hogy ugye ennek pont az lett volna a lényege, hogy 10-12 hétig én kint lettem volna Hollandiába, és akkor ott helybe tudtam volna ezen a témán dolgozni egy kijelölt témavezetővel. Viszont ugye jött a koronavírus, és hát az elején még mondták, hogy még nem mernek nemet mondani, mert bizakodóak, hátha, de hát ugye tudjuk, hogy ez volt, hogy el. Igen, úgyhogy mondták, hogy hát nagyon sajnálják, de visszamondják, mert hogy ugye home office volt ott is, tehát így be sem mehettek az intézetbe, úgyhogy hát ezt eltörölték. Viszont engem ez mégis nagyon érdekelt ez a téma, mert pont erre a nagy tömegű csillagkeletkezésre jelentkeztem. És ugye engem ez érdekelt, hogy miben más, mint az, amivel én eddig foglalkoztam, és én azért megkerestem ezt a témavezetőt, írtam neki egy e-mailt, egyébként őt Olga Bajandinának hívják, és ő ennek a nagy tömegű csillagkeletkezésnek és a mézereknek egy ilyen, hát lehet mondani nyugodtan, hogy specialistája, mert ő ebből írta a PhD-ját. Igen, tehát ő nagyon ért ehhez, és ő nagyon örült, hogy én megkerestem, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy ha elkezdenénk távolból dolgozni már meglévő adatokon, vagy esetleg írnánk közösen egy ilyen pályázatot erre az európai nagyon nagy bázisvonalú interferometriára, és mi már a nyári határidőre szerettünk volna beadni egy pályázatot, viszont egyszerűen nem találtunk olyan célpontot erre, amire azt mondtuk, hogy oké, ha ebből tényleg írunk egy jó pályázatot, akkor biztos, hogy megkapjuk az időt, mert hogy tényleg olyan fantázia van mondjuk bennem, és tudományosan fontos. Úgyhogy szomorúan konstatáltuk, hogy hát a nyári határidőre ez nem lesz meg, mert nincs olyan objektum, ami most jelenleg ilyen nagyon fényes mézeremissziót mutatna. Egyébként az az érdekes, hogy Olga benne van ebbe a globális úgynevezett mézer monitorozási programba. Ezeknek az a lényege, hogy rádióantennákkal folyamatosan már ismert objektumokat monitoroznak, és mert ugye az a tapasztalat, hogy ezek váratlanul mutatnak ilyen mézer felfényesedéseket. És ők ezeket folyamatosan mérik, kategorizálják őket folyamatosan.
Na de akkor ezekből a meglévő adatokból nem tudtok ti további számításokat végezni? Vagy?
De persze, csak mi szerettünk volna egy kicsit tovább menni.
Hogy... Ja persze, nem másnak a levetett adatait használjátok, hanem ti magatok mérjetek, értem.
És érdekes volt, mert október volt az őszi határidő, október 1, és szeptember 17-én dobott nekem egy e-mailt, hogy most kapta az orosz kollégáitól, hogy tegnap este lemérték ezt a rendszert, amire amúgy be is adtuk a pályázatot. Ez az IRAS 16-293-24-22, tehát amikor már tényleg az ember így megjegyzi, akkor szerintem elvetemült kezdek lenni. Ez a rendszer egyébként azért érdekes, mert ez egy kis tömegű kettős, és korábban úgy gondolták, hogy ezeket a mézereket nem nagyon lehet kis tömegű.
Kettős csillagrendszer, vagy?
Igen. Uh-huh. Mert ugye a csillagok általában vagy párosan, vagy többes rendszerekbe szeretnek keletkezni. Tehát az, hogy amúgy mi ilyen egy kis csillagot tudunk megfigyelni, és akkor ő mondjuk a kis bolygórendszereket, az úgy relatíve ritkább statisztikailag, mint a többes rendszerek.
Ó, ezt nem tudtam.
És úgyhogy az, hát látszik, hogy a csillagok is szeretnek szocializálódni, úgyhogy tök jó. És ezek a mézerek korábban úgy gondolták, hogy ezek csak a nagy tömegű csillagkeletkezésnél figyelhetőek meg. És egyébként ez nem így van, mert a kis tömegűeknél is meg lehet őket figyelni, tehát ahogy a műszerek fejlődtek, és az érzékenység is jobb lett, akkor úgy sikerült ilyen egy-egy, hát elég gyenge jelet, de sikerült ilyeneket is mérni kis tömegű rendszerekből. És csak ugye ezekkel az a baj, hogy amikor az ember már méri, mert mondjuk éppen az a felfényesedése, már az is túl halvány ahhoz, hogy mondjuk később lehessen valamilyen mérést végezni rá. Mert teljesen fölösleges, mert amikor te már később leméred, akkor az már olyan halvány lesz, hogy nem is érzékeled.
De az, amit a sajtóközleményben van, hogy március 11-én fogtok méréseket végezni, az nem lutri, hogy mi van, ha március 11-én pont semmi nincs?
Benne van ebbe, viszont ez azért is érdekes így, mert ez a rendszer, ez igaz, hogy egy kis tömegű kettős, viszont ezt korábban is ismerték, és egyébként ez az asztrokémiában is egy ilyen kincses bánya, ugyanis például ebbe a rendszerbe figyeltek meg, azt hiszem, glikolaldehidet, ami az világ legegyszerűbb ilyen cukormolekulája. És már az is egy ilyen óriási dolog volt, hogy úristen, egy ilyen tömegbefogásos rendszerbe, hogy lehet ilyet megfigyelni, és erről is annó nagyon sok fontos publikáció született, és ebbe a rendszerbe folyamatosan figyelnek meg egyébként ilyen mézer felfényesedéseket, pont ilyen vízgőz felfényesedéseket, viszont eddig ez volt a legerősebb úgynevezett kékkel tolódott, ugye ez az a térbe, tehát ugye a laboratóriumi hullámhozhoz képest el vannak ezek úgymond mászva, és a térben az a kékkel tolódott, ami hozzánk közelebb van, a vörös eltolódott, meg ami tőlünk távolodik. És most a rendszer valahogy pont úgy volt ez a mézer, hogy pont a hozzánk közelebbi feléből jött ez a detektálás. És ez azért is fontos, mert eddig csak vörös eltolódottakat sikerült nagy számban megfigyelni. És korábbi cikkek egyébként már foglalkoztak azzal, hogy felvetették, hogy valószínűleg ez az aktivitás, ez valamilyen ciklikusságot mutathat. És azt hiszem, ilyen 2018-ban sikerült az utolsót mérni, és azóta semmi nem volt. És akkor most ugye volt ez a szeptemberi, és ez olyan erős volt, amit még eddig soha meg se figyeltek. És akkor Olga gyorsan írt nekem, hogy úristen, van ez az objektum, én erről olvastam már korábban, amikor küldött nekem cikkeket, És akkor mondta, hogy hát szerint ez nagyon jó célpont lehetne, és kellően erős a jelenlegi jel arra, hogy még hónapokkal később is tudjunk ebből tudományt csinálni. Mi ennek nagyon örültünk, és hát azért így elég hamar kellett ezt a pályázatot megírni, és ugye ebben magyar kutatók is benne vannak az ELTE-ről, illetve az én témavezetőim az intézetből. És nekünk most az a célunk ezzel, hogy korábban nem nagyon sikerült egy ilyen összehasonlító tanulmányt csinálni a kis tömegű és a nagy tömegű akréciós folyamatokról ilyen rendszerekbe, és most, hogy van egy ilyen közös pontja mind a kettőnek, ami most pont ez a vízmézer emisszió, mi reméljük, hogy ezzel talán valahogy sikerül egy kicsit pontosabb képet kapni arról, hogy ezek a tömegbefogásos korai folyamatok, ezek hogyan alakulnak a kis és a nagy tömegű rendszerekben.
Ennek a munkának, amin most dolgoztok, mi az igazi melós része? Tehát az, hogy ezt előkészítsétek, hogy már pedig ti ezt akarjátok nézni ebben az időpontban, így meg így méritek. Maga a mérés, bár gyanítom, hogy az annyira nem, mert a műszerek ott vannak, beállnak egy adott paraméter alapján, vagy utána, hogy vakarjátok a fejeteket 5 éven keresztül, hogy akkor mit hoztok ki az adatokból, vagy megvan a Excel tábla, ahova beillesztitek, aztán kiköpi az eredményt?
Nem. Nekem igazából most a pályázatnál a legnehezebb része, és azt Olga úgymond le is tudta, az volt, hogy hány antennát kérjünk, hogyan kérjük, mikorra kérjük. Nekem ez volt a legbonyolultabb része, és akkor ő tulajdonképpen ezt megcsinálta, mert ő rengeteg ilyen pályázatot ír a saját kutatási csoportjával együtt, úgyhogy neki ez könnyű volt. És akkor ő különböző, hát már a korábbi tapasztalatai alapján kiokoskodta, hogy akkor nekünk ténylegesen hány antenna kell ahhoz, hogy egy marha pontos térbeli felbontást kap.
Hány antenna kell ehhez? Csak hogy valahol majd lehessen vele menőzni, hogy ilyen mézert akarsz nézni, akkor 25 antenna kell, vagy...
Azt hiszem, 10-valahányat kértünk, tehát az összeset, amit be lehet kötni, azt mi kértük. Ugye senkit ne zavarjon be az, hogy európai hálózatnak hívják, de nem csak Európában.
Ázsiában és Dél-Afrikában is van, utána.
Igen, és Oroszországban is, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, és egyébként régen még az Arecibóit is be lehetett kötni ebbe. Tehát ez már ilyen tényleg, európainak hívjuk aztán, nem az, de mindegy. Úgyhogy mi ezt a legnagyobb bázisvonalat kértük. Én ha jól olvastam a korábbi cikkek alapján, akkor eddig nem is volt ekkora bázisvonalú mérés erre a rendszerre.
Tehát 5. éves hallgatóként a világtörténelem legnagyobb bázisvonalú mérését most koordinálod éppen.
Hát erre a csillagra, de igen.
Azt majd így apró betűben írjuk hozzá.
Igen. Úgyhogy mi reméljük egyébként, hogy ezzel a mostani legnagyobb bázisvonallal, amit erre a csillagra lehetett kérni, egy ilyen nagyon jó térbeli térképet tudunk úgymond csinálni arról, hogy tulajdonképpen ez a jel honnan jön, mert ugye ez egy kettős rendszer, mind a két csillag egyébként még keletkezik, és az egyik körül sikerült korábbi mérések alapján és modellekkel sikerült alátámasztani, hogy akkor tényleg van egy ilyen anyagbefogási korong, és valószínűleg abból jön ez a vízgőzmézer.
Az ilyen kettős rendszerekben együtt keletkezik a két csillag? Vagy lehet olyan, hogy mondjuk egy nagy van, ami ketté szakad, vagy nem tudom, így több összeáll, vagy valami...
Olyan nem hiszem, de nagyon bonyolult. Meg hát itt az, hogy akkor most az egyik körül van, csak ilyen tömegbefogási korong, mind a kettő körül van, vagy a kettő körül van egy ilyen óriási, és akkor ugye ott már a mágneses tér is nagyon bezavart, tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult folyamat. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz ebből. Ugye visszatérve erre, hogy mit szeretnénk, hát elsősorban mi ezeket szeretnénk, hogy akkor kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy honnan jön ez a jelenlegi jel, mondjuk miért pont onnan, tehát hogy akkor ez a tömegbefogási korong most akkor tényleg ott van-e, és ha igen, akkor mondjuk hogy néz ki, tehát azért mi nekünk vannak ilyen kérdéseink, legalábbis nekem. Hát most az, hogy hogyan mérik le, én azért erősen drukkolok, én beszéltem egy pár hete Olgával, és ő mondta, hogy a mérések meg lesznek, és meg is kaptuk a zöld utat újra, tehát mérés lesz, viszont nem biztos, hogy be tudják kapcsolni az összes antennát, mert ugye a jelenlegi koronavírus helyzet miatt nagyon sok olyan obszervatórium meg intézet van, amik leálltak úgymond, és nem végeznek méréseket.
Pedig úgy gondolnám, hogy a műszerek ott vannak, nem az...
Igen, a műszer ott van, csak ugye azért ezek a rádióantennákkal sokkal több karbantartási dolog van, mint mondjuk egy sima távcsővel, ami a látható tartományba mér, és nekem Olga mondta is, hogy például amikor nyáron újra kezdték a méréseket, akkor rengeteg olyan antenna volt, amihez külön ki kellett küldeni egy mérnök csapatot, mert távolból nem tudták újraéleszteni őket. És akkor ugye ott már ott volt az, hogy oké, akkor lehet, hogy valami tönkrement, azokat meg kell szerelni, minimum 2 hónapra megint kiesnek, akkor ugye azok az emberek, akik direkt úgy adták be a pályázataikat, és úgy nyerték el, hogy mondjuk, mondok valamit, ne 2 antenna legyen, hanem 12, és kiesik mondjuk 3, akkor az ő méréseik már nem lesznek olyanok, mint amikre ugye beadták a pályázatot. Tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult folyamat, de én azért szurkolok, hogy sikerül a legtöbbet bekapcsolni. Utána meg, hát az egy lassú folyamat lesz utána. Ugye úgy néznek ki ezek a hasonló pályázatok. Ugye itt azt fontos tudni, hogy amikor ilyen rádió teleszkópokról beszélünk, akkor ugye ezek úgy működnek, hogyha mondjuk neked van 2 ilyen rádió antennád, és azokat összekapcsolod, akkor már interferometriáról beszélünk. Ugye ennek az a lényeg, hogy 2 vagy több antennának a jelét kombináljuk, és akkor a köztük lévő távolság, a bázisvonal, az fogja megadni relatíve, mekkora a te távcsövet. Tehát, hogyha összekapcsolsz egy antennát Oroszországból, meg mondjuk, ha lenne egy Magyarországon, akkor lenne a bázisvonal, mint a 2 távolsága, és kvázi egy akkora távcsöved lenne. Tehát ugye itt egy ilyen virtuális teleszkópról beszélünk, ami a jeleket kombinálja. És akkor az adatok, ezeknek a méréseknek az adatai, azok egy ilyen korrelátorba futnak be, azt hiszem Hollandiából, pont az intézetbe, ahol Olga dolgozik, és akkor ott tárolják ezeket az adatokat, ilyen bődületes mennyiségű adatokról van szó, tehát nem ilyen, hogy átküldöm e-mailen, nem tudom, összecsomagolva, és akkor majd kicsomagolod a gépeden, tehát ez így szóba se esik az ilyen méréseknél. És én úgy tudom, hogy ezek úgy működnek, hogy én, mint vezető kutató, kiutazhatok abba az intézetbe, és...
Na, meg egyszer vizával aztán.
Igen, jegyzetelek, nagyon szorgosan, és akkor ott a hozzáértő emberek segítenek ezeket az adatokat feldolgozni. Hát ugye, mivel Olga segítene ebbe, de ugye ő is egy kollaborátor, ezért mi már el is kezdhetünk munkálódni még tovább ezeken az adatokon. Hát, hogy mit fogunk látni, az sejtelmem sincs, tehát én bízok benne, hogy esetleg egy ilyen térképszerű valamit tudunk erre a rendszerre felmutatni, és megmondani, hogy igen, innen jön, és ezért jön innen ez a jelenlegi mézer emisszió, és ez ezért fontos, és nekünk ez ezt mutatta meg, és a kis tömegűek kell pedig így tudjuk még jobban összehasonlítani, és a nagy tömegűekkel pedig így, és akkor nem tudom, lehet, hogy esetleg tudunk közös vonásokat húzni a kettő között, de az is lehet, hogy semmit. Tehát ez egy ilyen zsákba macska most. Meg kell várni, aztán...
Kutatási eredmény lesz így is, úgy is, mert legfeljebb bebizonyítottátok, hogy nincs összefüggés az eddigiekkel.
Igen.
Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. És neked személyesen, ha a kutatásoktól egy picit elkanyarodunk, mi a célod diploma után?
Én szeretnék doktorit csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy itt vagy külföldön,
itt vagy
itt vagy ott, igen. Hát ez majd úgy még kiforja magát. Egyelőre nem tudom, éljük túl a jelenlegi helyzetet, meg legyen meg a mesterdiploma munkám aztán.
Aztán nem hiszem, hogy a búdnak kell lennie.
Hát, én azért mindenen izgulok, szóval majd meglátjuk. Hát kíváncsi leszek mindenképpen erre a következő pár hónapra, hogy mi lesz ebből. Egyébként vicces volt, mert amikor megkaptuk a pályázat bírálatát, akkor a bizottság, de nincsenek feltüntetve a bizottsági tagok nevei, hanem azt hiszem úgy volt, hogy tag 1, tag 2, tag 3, nem tudom, és az első bírálat az úgy kezdődött, hogy idézem angolul, hogy ő nem támogatja ezt a pályázatot, mert hogy ezt egy diák adta be, és hogy ennek nagyon ilyen, jaj, diák akar mérni, szaga van kvázi. És jó, nyilván nem így volt leírva, de azért úgy burkoltan érződött a megfogalmazásom, és akkor így, tudod, én így ültem, akkor ugye tudtam, hogy elfogadták, és mondom, hogy fogadták ezt el, ha rögtön az első bírálótag ilyet írt? És akkor elolvastam a többit, na, a többi meg kifejezetten írta, hogy nekik tetszik az, hogy itt egy egyetemista adott be egy ilyet, és ő kezdeményez egy ilyen mérést, úgyhogy utána már úgy kicsit összekapartam magam, hogy jaj, de jó, akkor itt tulajdonképpen egy ilyen negatív vélemény volt, a többi pedig abszolút pozitív. És egyébként több bíráló tag is leírta, hogy igen, ez tényleg fontos, és hogy ez felvet olyan dolgokat, amik tényleg úgy előre vihetik a csillagkeletkezésnek a megértését, úgyhogy hát majd meglátjuk.
Szabó Zsófia Mariannával, az ELTE TTK csillagász mesterszakos hallgatójával beszélgettünk a csillagok születéséről, de maga a csillagos ég sem annyira rejtelmes, mint az, hogy miről fog szólni a következő adás. Be volt készítve egy, de ennek az aktualitása most a semmivé parlattal lezárásokkal. Ez persze hatalmas lehetőséget teremtett arra, hogy egy igazi meglepetés legyen majd a jövő heti adásban. Iratkozzatok fel a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Legalább a következő napokban tök jó idő lesz. Az is valami. Legyen szép hetetek, rövidesen újra találkozunk. Sziasztok!